Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Napos oldal. Karácsony Benő regényét rádióra alkalmazta Vati Pap Ferenc. Második rész. Történik a 20-as, 30-as években Budapesten.
Mi csak péntek, Péter?
Hát te itt dolgozol.
Itt, kedves Elméri?
Szerencsém van. Még mindig ilyen szörnyű magas gallért viselsz.
Kélek, ne hangoskodj fel, Méri, ne feledd, hogy a rendőrségen vagy.
Csak a bejelentő osztályán, nem?
Igen, de az is rendőrség.
A könyökvédőd viszont szép. Az egyik párizsi divatlapban találkoztam ilyennel.
Látom, te még a régi vicces fickó vagy, Felméri. Semmit sem komolyodtál a gimnáziumban.
Hát nem mindegy, hogy röhögő pofát vágunk, vagy ilyen becstelen vackorképpel járunk a világban, mint te. Különben azért zavarlak, mert egy nőt keresek. Talán a segítségemre lehetnél.
Attól függ, hogy hívják az illetőt.
Illetőt? Rossz szót választottál, barátom.
Ezt hogy értsem?
Illető. Annának hívják. Pajtás. Anna. Jól hangzik, mi? Dallama van. Egyszerű és tökéletes. Dukics Anna. Mondhatnám azt is, hogy Karenyin Anna.
Értem. Tehát a K betűnél. Várj csak, Karenyin. Megkeresem.
De várj, ne. Várj. Ne a K betűnél keresd, hanem a D-nél. D-nél. Dukics Anna. A Karenyinál csak a költői párhuzam kedvéért említettem meg. Csak úgy játékban.
Nehezen lehet rajtad elmenni, Felméri. Tehát akkor Dukics. Na várj csak, mindjárt utána nézek. Azt mondjam, Darabos Dénes, Drahos Dukics. Dukics, itt van. Itt van Dukics Anna. Budai illetőségű római katolikus hajadon. Az Eper utca 9-es számú házban.
Eper utca 9. Gratulálok, Péter, ez gyorsan ment. De ennek örömére megihatnánk valahol egy literból.
Nem, köszönöm, kérlek, de ma nem ihatom. Este tagküldésem lesz.
Te tag vagy milyen egyesületben?
8 egyesületnek vagyok a tagja, kérlek. Ma a Józsefváros ifjak baráti körének lesz ülése.
De hát ha a bort nem isol, ígyunk sört.
Csössze, semmiféle alkoholt nem iszom.
Persze, ha valaki ilyen szörnyű gallért visel, az szegény nem tehet róla, hogy a bort és a sört alkoholnak nevezik.
Na, ne haragudj, Felméri. Hivatalos elfoglaltságom alatt nem folytathatok magánbeszélgetést. Ha beszélgetni akarsz velem, szívesen rendelkezésedre állok a jövő hét szombatján, 7 óra 30-kor az automata söröző külön szobájában. Minden második szombaton ugyanis ott szoktam elfogyasztani a vacsorámat szűk baráti körben.
Hát, mégiscsak nagy ember vagy te, Péntek Péter. A közönséges halandó eszik. A kevésbé közönséges étkezik. De te már fogyasztasz. Köszönöm a meghívásodat, lehet, hogy elmegyek. De előbb megkeresem Annát. Szervusz!
Kazmir! Hát maga mi áradban van itt?
Mi áradban? Hát meg kell ezt kérdezni, Anna. Azért vagyok itt, hogy először is átöleljem a derekát és megcsókoljam.
Bocsássa meg, Kazmir, nem alkalmas a pillanat. Vendégeim vannak. Jöjjön utánam. Maga is élvezni fogja ezt a társaságot. Hölgyeim és uraim, egy meglepetéssel fogok szolgálni. Bemutatom önöknek egy kedves erdélyi barátomat. Felméri Kazmir, szobrászművész. Szobrász!
A legjobb
korja. Kisé már emelkedett a hangulat. Igyekezzék behozni a hátrányát, Kázmér. Töltök egy konyakot. Miért nem írta meg, hogy jön?
Megírtam volna. De nem válaszolt a leveleimre.
Mindkét levelére válaszoltam.
8-szor írtam onnan. De talán nem is baj, hogy nem olvasta őket. Ahogy így elnézem a lakását és a vendégeit, alig ha nem untatták volna a leveleim.
8-szor írt?
Igen.
Akkor itt valami nem stimmel. Hát én csak 2 kaptam. Igaz, közben lakást cseréltem. Papuska kibérelte nekem ezt a budai lakást. Szeretném, ha elmondaná, Kázmér, miket írt azokban a levelekben?
Ó, szertelen össze-vissza dolgok voltak, semmiségek. Beszámoltam szívdobogásaimról és költői vértanulásaimról.
A stílusa nem változott. Hadd igazítsa meg a nyakkendőjét. Elcsúszol.
Szeretném megcsókolni.
Ne feledkezzék meg magáról, Kázmér. Semmi értelme annak, hogy feltűnést keltsen.
Feltűnést akarok kelteni. Szeretem, Anna. Megveszek azért a szitakötő mosolyát.
Ugyan, Kázmér. Vigyázzon, nem az erdőben vagyunk.
Érzem a hangjában. Talán az erdőt is magammal kellett volna hoznom háttérnek.
Tudja, hogy milyen jó véleménnyel vannak a barátaim a maga Veronka szobráról? Ennek örülök, mert nagyon sokat tehetnek a maga érdekében, és én is teszek, Kázmér. Jól ismerem a képzőművészeti főiskola egyik tanárát. Beprotezsálom magát a főiskolára.
Nem a protekciójáért jöttem, Anna, hanem magáért. Ha jól emlékszem, legutoljára abban
maradtunk. Ezt majd később megbeszéljük, Kázmér. Ne haragudjon, én háziasszony vagyok itt. Mindenkiről gondoskodnom kell. Hazadjam át magát ennek a csinos hölgyhozorúnak. Mária drágám, haroljátok fel egy kicsit, Felméri ura.
Bízz csak ránk, Anna, majd mi gondozásba vesszük.
Kérem, beszéljen valamit a faluról. Nem hiányzik magának a reggeli kolomb?
Nem, kisasszony. Falusi kolomb szükségletemet teljesen fedezi reggelenként a szemetességet.
Mint művésznek, mi a véleménye a nőkről? Tudna valami érdekeset mondani rólunk?
Sajnálom, asszonyom, a nőkről pillanatilag semmiféle fűszeres aforizmám nincsen raktáron. Nagy volt a kereslet az utóbbi időben, és kifogytam belőle.
Akkor beszéljen a szobrairól. Kit ábrázol az a szobor, amit Annának ajándékozott?
Egy kis szolgáló lányt. De úgy is mondhatnám, hogy egy erdei tündért. Ítéljék meg, melyikhez hasonlít inkább.
Csak fából farag szobrot, vagy néha kőből is?
Elegyesen, kisasszony. Ebből is, abból is. De most engedjék meg, hogy én is kérdezzek valamit. Ki az a potrohos alak, akivel Anna beszélget?
Ez jó! Potrohos alak, ha Anna ezt hallaná.
Gazdag vállalkozó.
Gyakran van együtt Annával ez az ember?
Gyakran? Még szép a vőlegény.
Mióta a vőlegény?
Félhivatalosan elég régóta, de egészen hivatalosan csak egy hete. Ugye magának is az a véleménye, hogy nem illenek össze.
Nem tudom. Lehet, hogy nagyon is egymásnak valók.
Hát én ekkora diplomatával, mint ez a fiú, 10 év óta nem találkoztam. Milyen remek tánc és illemtanár lenne magából.
Ha magának az a véleménye, hogy ebből szerelmi házasság lesz, akkor...
Bocsássanak meg, hölgyeim! Megfájdult a fejem. Talán ez a nagy cigarettafüst. Ne vegyék rossz névem. Kimegyek néhány percre levegőzni a kertbe.
A magasságok és mélységek tömör gumibotja egy kicsit fejbevert ezen a napon, kedves Éberlein.
De fölöslegesnek tartom boldogtalanságról lefetyelni. Nekem az ilyenféle vallomás írásban épp úgy nem megy, mint élő szóban. Talán nem is vagyok boldogtalan. Iszogatom a maradék erdélyi szilvapálinkámat, és egyre erősödik bennem a meggyőződés, hogy tulajdonképpen nem is történt velem akkora katasztrófa. Csak kiestem egy magas torony ablakán, és lepottyantam a mélybe, amely régebbi csalódásaim hulláival volt kipárnázva. Ennek köszönhettem, hogy csontjaim épek maradtak, és meg sem ütöttem magam különösebben.
Orvosi segítségre tehát egyelőre nem szorulok.
Szívélyesen üdvözli,
Felméri Kázmér.
Megengedett pajtás, hogy leüljek az asztalot.
Parancsolj.
Bagdi vagyok.
Felméri.
Ne hidd, hogy mindig savanyú tejet iszom. Csak olyankor fanyalodom rá, ha otthonról késik a töltött káposzta. Te miféle szerzet vagy? Nem láttalak még.
Nem csodálom. Most is csak véletlenül tévedtem be ebbe a kávémérésbe. A féle vidéki halászvadász-madarász vagyok. Hónapos szobát keresek ezen a környéken.
Majd én mutatok egyet. A kereszt nevedet nem mondtad meg. Engem Jánosnak hívnak. Remélem téged.
Sajnos engem Kázmérnak keresztelnek. De azért azt hiszem, vagyok olyan János, mint te.
Ezt majd akkor mondom meg, ha iszunk egy poházra. Persze nem savanyú.
Úgy látom, kedvelik a vitát.
Szobrász növendékek. Csupa zseni. Hencegők is csimaszok. Vigyázz, ha kezet fogsz velük, mert hosszú és hegyes oroszlán körmeik vannak. Engem már maradi öreglegénynek néznek, aki talán értek egy kicsit a vályogvetéshez. De ami a modern szobrászatot illeti, szerintük lemaradtam az átszállónál.
Rájuk se, hederics komám.
Na is, amit az
fél órája hallgatom már az eszmecseréjüket. Belefeküdtek ezek a gyerekek a művészet zavarosába, mint a bivajok a híksárba. És csak a nedves orruk látszik ki belőle. Még nem tudják, hogy amiben feküsznek, pocsolyak. Nem művészet.
Ez a mondat a bivajokról egészen jó volt. Szervusz, öreg! Ezennel barátomba jöttek. Egyébként Kadarkúti vagyok. Magdi Ancsi sors és pályatársa.
Felméri. Valahol már találkoztunk, Koma.
Igen?
Úgy rémlik, csúnyán be voltál akkor állítva.
Vagy úgy, szóval te vagy az. A kapucinusok sírboltjában volt szerencsénk, nem de?
Rosszul emlékszel. Bécsben találkoztunk ugyan, de nem a sírboltban, hanem egy vendéglőben. Tudod, akkor fújták le a világháborút, és ami szedett veled bandánk a Piavé felől jövet, kikötött egy kis időre a bécsi pályaudvaron.
Ne folytasd, megvan. A vasúti vendéglőben telehettük magunkat valami rettenetes gemüzes schnitzellel, és utána mi ketten meglátogattunk egy sötét mellékutcát. De régen volt. Na, és mostanában mit csinálsz?
Hónapos szobát keresek. Már az ötödiket.
És azon túl?
Faragtam már egy-két szobrot.
Ezt eddig nem is mondtad, fiú.
Éljen! Nem társulsz velünk? Nekünk, butavidékieknek össze kell fognunk. Létrehozunk egy Bagdi Felméri Kadarkúti művészeti részvénytársaságot.
Hármasban.
Mindjárt mondok is egy jó hírt nektek ezzel kapcsolatban.
Na, halljuk.
Találkoztam egy pasassal, aki azt állítja magáról, hogy menedzser és kiállításokat rendez. Utólagos engedelmetekkel már meg is hívtam Bagdi Ancsi rezidenciájára. Ha tetszik, ha nem, elindítlak benneteket, barátaim, a hírnév lejtőjén.
Nagy felhajtás lesz, gyerekeim. Meleg sajtó és egy sapka pénz. Ne feledjétek, a művészet ezeknél a garasoknál kezdődik, amit az ember kibűvészkedik a portékáival a hampolgáró zsebéből. Te, felmérőcsém, te meg Bagdőcsém, írjátok alá ezt a papírost.
Mi ez?
Hát a megbízás, édesöcsém. Én megrendezem nektek a kiállítást, ti pedig 30%-ot leadtok nekem a befolyó pénzekből.
30%-ot? Nem sok az egy kicsit?
Ennél olcsóbban, édes öcsém, még Michelangelónak sem vállalnám a dolgot. Ezt a kis aktot itt a sarokban magammal viszem. Persze csak a reklámcélokra.
Egy pillanat, bátyám uram. Elfelejtett bemutatkozni. Ennyit minden jól nevelt menedzsertől elvárhat az ember, nem igaz?
Bizalmatlanok vagytok, öcsém. Kovács, a nemzet leépített napszámosa. És ön, uram?
Alfonz, spanyol ex-király. De azt az aktot tegye le még egy kicsit. Előbb halljuk a mókát. Lát egyáltalán fantáziát ebben a kiállításban?
Egyetlen cikk van ma, amiért még pénzt lehet kiolvasztani az emberekből, és ez ti vagytok, gyermekeim. A paraszt. Ti fogjátok megmenteni ezt a beteg társadalmat. Úgy fogják kapkodni a szobraitokat, mint a stokrot. Na, fontos az, hogy a megnyitóra valamennyien ködmönt vegyetek fel.
Gondolja, bátyám, a nagy kereslet van mostanában büdös parasztokban?
És kiszállítja majd a trágyaszagot.
Na, komolytalan emberekkel nem tárgyalok. Nekem erre nincs időm, kérem. Majd, ha komolyan gondolják a dolgot, keresenek meg. Ajánlom magamat. Volt szerencsém, uraim.
Megbocsásson, Kovács.
Tessék.
Elfelejtette letenni a szobrot.
Pardon?
Igen, most már minden rendben. Isten önnel, Kovács úr!
Hát ez kútba esett.
Szélhámos.
Az.
Ne haragudjatok, hogy rátok szabadítottam.
Pedig egy kiállítás nem jött volna most rosszul nekem. Hát, minden otthonról hozott hamúvasült pogácsám elfogyott már.
Ne veszítsd el a reményt, öreg fiú! A kiállítást még megrendezhetjük.
Hogyan?
Nem árulnád el, hol? És hogyan?
A szomszéd utcában ismerek egy kis üzlethelyiséget. Linóleumot árultak benne, de a bérlőjét a múlt héten elárverezték. Most üresen áll. Ti Bagdival kibérlitek azt a butikot, és kiállítjátok a vackaitokat.
Azt mondod?
Így van, nem menekültök, pajtás! Betuszkollak benneteket a halhatatlanságba.
Anna! Anna! Álljon meg!
Nem téveszt össze valakivel?
De igen, bocsásson meg. Elképesztő hasonlóság. Higgyel, nem szoktam az utcán hölgyeket molesztálni.
Nem tesz semmit, mással is előfordult már.
Kérem, ne menjen még. Maradjon egy perc.
De uram, mit képzel?
Ne haragudjon, hadd nézem még egy kicsit. Ugyanaz a száj, ugyanazok a szemek, ugyanazok a vonalak. Megdöbbentő hasonlóság. Ha nem szólalt volna meg, most is Annának hinném.
Rendben van, de ugye utamra enged.
Magával tartatok egy darabon?
Úgy gondolja, hogy a hasonlóság okán joga van rá?
Hát, nem akármilyen élmény, ha az ember az utcán összefut a múltjával.
Megkérdezhetem, ki az az Anna, akire ennyire hasonlítok?
Egy nő a sok millióból, akire 3 évvel ezelőtt méltatlanul pazaroltam a figyelmemet.
Így utólag elég lovagiatlan hozzá.
Nem vagyok lovagiatlan, csak tárgyilagos.
Szerették egymást?
Igen.
És?
És ő férhez ment egy patrohos vállalkozóhoz.
Hát az ilyesmi előfordul. De én már meg is érkeztem. Ebben a házban lakom.
Egy kérdést még, ha nem haragszik meg érte.
Tessék.
Nem adna nekem engedélyt arra, hogy megmintázzam?
Nem értem. Mit akar megmintázni?
Magát.
Engem? Maga talán szobrász?
Szabad időmben az is.
Ez érdekes. És miből akarna megmintázni?
Ha volna akkora márványom abból. Életnagyságban kifaragnám.
De hát nincs akkora márványa.
Ez nem akadály. Valamelyik nap láttam egy remek színésznőt disznósajtból. A művésznő ragaszkodjék az anyaghoz. Láttam már margarinból Napóleont, vattából Bernard Shaw-t, darált disznóhúsból Chaplint, és nyakkendőből a Versailles herceget.
Szép kis távlatok. Csak nem darált disznóhúsból akar megmintázni.
Fájdalom ilyen befektetésre e pillanatban nem telik. Egyelőre csak anyagot ígérhetek.
Volt már valaha tárlata?
Kicsit nagyképű ez a szó, hogy tárlat, de akad.
Hol rendezték?
Az elsőt egy pesti linoleumboltban, az utolsót Párizsban, 2 hónappal ezelőtt.
Szívesen megismerkednék a szobraival.
Én pedig szívesen megismerkednék közelebbre magával. Anna.
Ilonának hívnak.
Akkor Ilona Anna. 3 évvel ezelőtt elszakadt egy filmszalag. Jó volna összeragasztani, és ott folytatni, ahol abba maradt.
Örömet szereznék magának, ha elvállalnám ezt a filmszerepet?
Hogyan? Belemenne abba, hogy szeressen magát?
Élveztem a játékot, de itt most hagyjuk abba.
Most olvastam, komám, hogy egy falusi emberre évenként 3 kiló hús esik, a városi emberre pedig bendőnként 39.
Igen, igen.
3 a 39-hez, érted?
Értem.
Ideje lenne már farba rúgni ezt az egész mindenséget. Egy eposzt fogok mintázni, a falu eposzát.
Helyes. Én azonban azért jöttem.
Én azért jöttem, hogy egy nagy műben vádat emeljek a városi kultúra hitvánságai ellen. Látom, te is behódoltál a selyem nyakkendőnek. Lágy kis alkotmány vagy felméri, mondhatom. Mikor feljöttél Pestre, még olyan nyers szagod volt, mint jégverés után a letaposott fűnek. De most, hogy már Párizst is megjártad, köpsz a falura, barátom.
Engedd meg, hogy közbeszóljak, csak azt akarom
mondani.
Értsd
meg, tökfilkó, amíg 1 milliárd paraszt és kuli 4 kézláb görnyedve kapálja a világon a krumplit, a rizst, a kukoricát, az ananászt, addig én köpök minden Pantheonra és Louvre-ra.
Engedj már beszélni, te tulaj! Tegnap eljegyeztem magam. Igen.
És ezért vagy ilyen lelkes. Szegény. Szóval bekaptad a horgot. Belőled is Paprika Jancsi csinált egy kitanult fehér nép. Csak úgy ne járj, mint megboldogult katarkuti barátunk,
akit egy francia faluban leszúrt a hárfázó nője.
Értesz az ünneprontáshoz, barátom. De hát tudod, hogy nekem a hárfa sose volt kedvelt hangszerem. És Kernbach Ilona kicsit más algatónő.
Tehát Ilona.
Jaj, te még ilyet nem láttál, pajtás. A megszólalásig olyan, mint Anna volt.
Tudsz még valamit felhozni a védelmére?
Ez az első nő az életemben, akit igazán érdekel a szobrászat.
Ez a legveszedelmesebb öreg fiú. Amikor a falhoz állít azzal, hogy fenemód oda van a szobrászat.
Jaj, miért is jöttem hozzád ilyen hírrel? Megrögzett nőgyűlölő. A szerelemben csak a kis egyszer egyig jutottál el, és a nagy egyszer egyről foggalmat sincs. Dolgozzak tovább, öreg cimborám, a falu époszán. Addig én
megveszem a jegygyűrűket.
Az Isten legyen hozzád irgalmas, szegény barátom.
Tulajdonképpen miért szeretett belém, Ilona? Tudna erre valamilyen elfogadható magyarázatot adni?
Édes fiú maga, Kázmér. Hát azt már hallottam, hogy hűtlenségért felelősségre vonják az embert. De hogy igazolnom kelljen az esküvőnk után 2 héttel, hogy miért szerettem magába.
Igen.
Ne üljön ide mellém. Szóval azt kérdi, miért szerettem magába. Mert tetszik a fekete haja, a szép homloka, a fehér fogai. Tetszik magám minden. És még ezen felül is valami.
És pedig?
A művészete, Kázmér. Úgy látszik, fogalma sincs róla, hogy magából rövidesen híres ember lesz.
Tényleg nincs. Erre vonatkozólag semmi értesítést sem kaptam. Egyelőre majdnem ismeretlen vagyok, és szegény ördögként élek a maga papája előkelő budai házában.
Édes csacsi fiú, nekem jobb értesüléseim vannak. Na csókoljon meg.
Rossz kedve van ma, Ilona. Történt valami?
Voltam az orvosnál délelőtt, tudja, hány inger miatt. Azt mondta, nem betegség okozza, hanem egy állapot.
Jaj! Jaj! Valahol azt olvastam, hogy ilyenkor minden tisztességes apa jelölt körül táncolja a szobát.
Apa jelölt, micsoda kiállhatatlan szó, maga csak ne táncolja körül a szobát. Nem találom a dolgot olyan mulatságosnak. Jobban is vigyázhatott volna rám, Kázmér.
Nem érte magát, Ilona. Végre is nem azért váltunk ki az ősködből, hogy ingyen jeggyel körülutazzuk az életet, hanem hogy szaporodjunk.
Pillanatnyilag nincs hangulatom a szaporodáshoz. A barátnői mindenfél évben elmennek egy jó nőgyógyászhoz, egészen szabályszerű és veszélytelen dolog.
Remélem, maga nem akar ilyen szabályszerű lenni.
Még gondolkozom. De maga komolyan hiszi, hogy apának született?
Nem, ezt nem hiszem komolyan, Ilona. Valószínűleg rossz és hasznavehetetlen apa válik belőlem. Vannak szabályok és szokások, amikre fütyülök, mint egy országúti csavargó. A külsőm sem apai, sovány és magas vagyok, hiányoznak a tekintélyt képző bájai.
Na látja, még jó, hogy elismeri.
De azért ne ellenkezzünk a természettel, Ilona. Nem tudom, hallott-e már valamit a fuchsia nevű braziliai virágról? Éberlein elmesélte egyszer nekem, hogy ez
kérem,
a virág...
Kérem, Kázmér, kíméljen meg most az Éberlein paraboláitól. Nagyon le vagyok törve. És nem csak az orvos miatt.
Történt más is, Ilona?
Úgy bánt. Nem tudom, hogy elmondjam el. Itt járt egy órával ezelőtt Macskási a barátjával. Megnézték a maga szobrait. Ezek az emberek rettenetes dolgokat mondtak magáról, Kázmér.
Tudom, Ilona, ledorongoltak. Azt mondták, a maga férje derék kőfaragó. Sírkő üzletet kéne nyitnia a Kerepesi úton. Ezt mondták?
Ilyenfélét.
Nézze meg ezt a fából faragott kis négerlányt. Párizs legművészibb folyóirata lehozta.
Nem tudom, Kázmér. Szörnyű volna, ha az, amit ezek az emberek mondanak, ez igaz volna.
Ne féljen, Ilona. Én akkor sem vagyok eldobni való, ha nem kapok egy 1000 aranyérmet a nemzetközi kiállításokon. Maga ugye beéri egy 50 000-tal is.
Jaj, ne viccelődjön, Kázmér. Olyan szomorú vagyok. Nagyon szeretném, ha már vinné valamire.
Ilona 5 éven át várta, kedves Éberlein, hogy viszem valamire. Házasságunk eddigi fél évtizede azzal telt el, hogy én bűnösnek éreztem magam, ő meg csalódottnak. Voltak ritka pillanatai, amikor nem izgatta az elmaradt dicsőség, és őszintén vágyott arra, hogy szeressük egymást. Ilyenkor közel voltunk egymáshoz. Könyvekről vitatkoztunk, és gyerekünkkel, kis Kázmérral boldogan szopogattuk a fagylaltot valamelyik ligeti kávéházban. De a meghitt pillanatok után tisztátlan napok következtek. Szobraimat néhány hígjelzővel intézték el a kritikák, és pénzünk is kevés volt, amit a papu, ez az apósom, úgy fejezett ki, hogy nem vagyok hozadék képes. Ezért barátom tanácsára elszegődtem egy Bertalan nevű szobrászhoz, segéd szobrásznak. Sírköveket faragok. Hát ide jutottam, kedves doktor. A széles szárnyú lebegő sas, ami valaha Ilona szemében voltam, most közönséges szarka módjára billeg egy ecetfán. Köszönöm a figyelmét. Kérem, ha ideje engedi, vessen egy pillantást továbbra is a malomra. Üdvözli, Felméri Kázmér.
Üdvözlöm, Felméri. Rég láttam már. Hogy van Ilona?
Bizonyára jól. A Tátrában ürül a gyerekkel.
Ezek szerint szalma özvegy. Nem meg, tartson velem. Nézze, látok egy szabad asztalt ebben a kertvendéglőben. Olcsó és igen közönséges vendéglő. Ma tudni illik, közönséges napon van, Kázmér. És azt hiszem, én magam is közönséges leszek. Előre is elnézését kérem.
Kérem, a felesége barátnőjének mindent elnéz az ember.
Tehát Ilona a Tátrában. Bizonyára ott is sikere van. Nagyszerű nő. Jó nyaka van, szép melle is. Olyan szép, önző orra. Miért nem adminisztrálja jobban?
Nem adminisztrálom elég jól.
Nem! Észre kellett volna már vennie, hogy a maga Ilonája a nagyság mániákusa. Mindegy, hogy miben nagy az illető, szobrászatban, kardvívásban vagy korbonztamban, a fő, hogy egy fejjel nagyobb legyen a többinél. Maga Kázmér ott követte el a hibát, hogy elfelejtett megnőni.
Elmékeztetem, Dorotti, hogy 178 cm magas.
Nem elég.
Nem.
Ezt a nagyságot akármelyik asztalos segéd is eléri. Ilona az a nő, aki nem bírná elviselni, hogy nem mint egy híres ember özvegye halljon meg. Kázmér, tennie kéne valamit.
Semmiféle növesztőszert nem ismerek, amelytől nagyobb lehet.
Kár. Ilonát tulajdonképpen én vezettem félre, és nem maga. Az eljegyzésük előtt azt találtam mondani, hogy maga igen sokra fogja vinni. Beígértem neki a maga halhatatlanságát. Erre úgy döntött, hogy a felesége lesz. Ilona bájos, de egy kicsit romlott teremtés. Nem ellenszenvesen romlott, csak korszerűen. Mondtam, hogy közönséges leszek.
Ne zavartassa magát, Dorot.
Akkor folytatom. Az évek során sok mindent megpróbált Ilona, hogy a siker és a hírnév kátyúba jutott szekerét előbbre tolja. A tisztességét talán nem áldozta fel, de sok felé járt, és sok emberre rám mosolygott. Tudja, az ilyen mosolyokban mindig van valami ígéret, ha az, aki ígéri, nem is gondolja komolyan. Egy kicsit harcolt magáért, Kázmér. De most már azt hiszem... feladta a játékot.
Ilona ez szerint úgy látja, hogy kijátszott kártya vagyok, és semmit sem hozhatok már a konyhára.
Körülbelül, igen. Ha?
Ilonát homályos tejüveg választja el a művészet lényegétől. Csak elmosodott körvonalakban látja.
Miből gondolja?
Abból, ahogy Bertalant, ezt az öreg utcai limonádiárus csodája. Csak azért, mert a zajos híremlékeiért 15 üresen kongó sort kapott a lexikonban.
Figyelmeztetem, hogy ez felségsértés. Éppen most akarok Bertalannal egy kéthasábos interjút csinálni a lapomnak.
Ne hagyja eltántorítani magát.
Tényleg ilyen rossz a véleménye róla?
Még ennél is rosszabb. Garasos gyönyöröket árusít az utca közönségének, és úgy ugrál a csinos hölgyek körül, mint egy dürgősüket faj.
Jaj, amíg el nem felejtem. Tudja, hogy Bertalan is a Tátrában üdül?
Na látja, ez már közönségesség, Dorotti. Arra akar biztatni, hogy verjen be az öreg gavallér orrát? Ne, értelmetlen dolog volna. Olyan szép vonalú orra van.
Mikor találkoztál utoljára asztalos Veronkával?
Előbb én kérdezek, Péntek Péter.
Mivel magyarázzam, hogy egykori gimnáziumi osztálytársodat a rendőrségi idézéssel hívott beszélgetésre?
Na nem ókáz felméri, nem alkalmas rá a szituáció. Inkább áruld el, kérlek, volt-e viszonyod az elmúlt évben egy szőke lányjal, aki egy fehérnemű gyárban dolgozott?
Tudtam, már jó ideje nem volt viszonyom senkivel, szőke, fehérnemű gyári lányokkal legkevésbé.
Értsd meg! Segíteni akarok, és ehhez szükségem van néhány adatra. Arról az asztalos Veronkáról van szó, aki a Dunába dobta a gyerekét. Engem mindössze az érdekel, mikor beszéltél nevezett nővel utoljára.
Nézd, péntek, Péter, én szívesen beismerném a kedvedért, hogy nevezett nőt én bújtottam föl arra, hogy nevezett gyerekét a Duna habjaiba ölje.
De sajnos nem tehetem.
Azon egyszerű oknál fogva, mert fogalmam sincs róla, ki az az asztalos Veronka.
Na, rendben van, felméri. Akkor szembesítünk.
Ja.
Vedességbe vádoltat.
Jó napot kívánok.
Emelje fel a fejét. Ismeri ezt az urat? Na, nyissa már ki a száját. Mondja meg, ki ez az úr?
Felméri Kázmér.
Tehát felismerte. Amikor először kihallgattuk, azt mondta a jegyzőkönyv, hogy ezért az úrért történt a dolog. Hajlandó megismételni, amit tegnap előtt mondott?
Igen. Mit mondja?
Hogy mit mondjon? Hülyének néz engem! Tegnap előtt azt állította, hogy Felméri Kázmér úrért történt minden.
Azt mondtam, hogy Felméri úr, ha találkozhattam volna Felméri úrral, és elmondhattam volna, hogy milyen rossz helyzetbe kerültem, akkor Felméri úr bizonyára lebeszélt volna. Felméri úr nem engedte volna, hogy a Dunába ölje magam a gyerekkel. Azért mondtam, hogy érette történt.
Na, ezt a mesét az óvodában mondja.
Nem mese. Felméri úr semmit nem tud a dologról.
De hát ki maga?
Veronka.
Atya úristen. Maga az Vakarcs. Nem ismertem meg.
Ne tessék rám haragudni. Nem tudtam, hogy Kázmér úrnak kellemetlenséget okozok.
Nem haragszom, de mondja. Mondja meg, miért akarta magát a Dunába ölni?
Magam sem tudom, Kázmér úr. Talán megzavarodtam. Akkoriban nagyon összecsaptak fölöttem a hullámok. A gyárba nem vettek vissza. A mérnök, az az ember, elhelyeztette magát vidékre, sose írt többet. Nem volt rossz ember, de a gyerek nagyon elvette a kedvét.
Miért nem keresett meg engem?
Többször is megvártam a sarkon, de nem mertem megszólítani. A fiát is láttam, Kázmér úr.
Ja, ne féljen, Veronka. Majd keresek magának egy jó ügyvédet.
Ne fáradjon vele, Kázmér úr.
Ja,
nem érdemlem én meg.
Ez már nem ide tartozik. Vezessék el a vádlottat.
Te is elmehetsz, Felméri. Ezúttal még megúsztad.
Már régóta készülök megmondani magának, Felméri úr, hogy nem értek egyet a gyermeknevelési elveivel. Én úgy látom, hogy kis Kázmér helytelen irányba fejlődik. És mivel a nagyapja volnék, úgy gondolom, nem csak jogom, hanem kötelességem is ezt szóvá tenni.
Szeretném a kicsit bővebben kifejteni. Mit vétettem a pedagógia ellen?
Önkérem megzavarja és elrontja a gyerek fogalmait. Figyelem, miket mesél neki. Azok kérem nem igazi mesék, azokból bántó tanulságok fityegnek. Az igazi mesékben üveghegy van, meg kacsalábon forgóvá, meg fekete kiálság, s ha előfordul is szegény gyerek, meg szakadt nadrág, a mese végén a szegénység elnyeri méltó jutalmát. A szegény fiú megkapja a kiállányt, meg a fele kiálságot. Felméri úr, mint mindenben, ebben is eltér a szabályoktól, és teletömködi a gyerek fejét zavaros ostobaságokkal.
Ostobaságnak nevezi, hogy a herceg kisasszonyt néha elfelejtem összeházasítani a juhászbajtárral.
A mesének nem az a szerepe, kérem, hogy társadalmi kritikát gyakoroljon, hanem hogy andalítson. Nagyon rossz néven lenném, ha olyan világszemléletű embert nevelne az unokámból, mint amilyen maga.
Pedig fennáll a veszélye, Kernbach úr, hogy az én fiam 36 éves korában épp úgy fogja utálni az elszaporodott álprofétákat, a nagy hazugságokat, a kisgazságokat és az egész viasz panoptikumot, mint én most.
Én pedig biztosíthatom róla, hogy az unokámból nem lesz renitens alak. Hiába próbálja ön megfertőzni a társadalom ellenes nézeteivel, és hiába rajzolgatja neki a malmát, meg az erdejét, és rakja tele a fejét mindenféle mezei bogárral, olyanokkal, mint az a küszvágó csér...
Csak a tudományos igazság kedvéért jegyzem meg, tisztelt apósom. A küszvágó csér nem bogár, hanem madár.
Bogár vagy madár, nem érdekel. De az biztos, kérem, hogy ön egy felfogató. Többet mondok, kérem, ön egy gonosztevő. Végeztem!
Ó, jó, hogy találkozunk, Felméri. Olvassa-e ezt az újságot? Ezt az emlékművet maga is megpályázhatná.
Aztán minek pályázzam meg, Dorothy?
Minek? Ne legyen már ilyen bűnösen könnyelmű és nem törődöm. Itt az alkalom, hogy egy kicsit zöldágra vergődjék.
Nem akarok zöldágra vergődni. Pénzem hál' Istennek nincs. Minek törjem át magam, hogy legyen?
Nem érti, Kázmér. A felesége miatt.
Hogy Ilona miatt pályázzam?
Nem érti szükségét annak, hogy meggyőzze őt?
Miről kéne meggyőzni?
Arról, hogy tévedett magában.
A mi dolgunk, kedves Dorothy, úgy megromlott már, mint egy láda alma. Ilona szerint olyan beteg vagyok, akit már nem lehet segíteni. Képzelje? Már sajnál.
Annál inkább tegye azt, amit mondok. Ki kell másznia ebből a ronda zsák utcából. Ha nem igyekszik, végleg kikészül. Ilona barátnőm, de maga tudja, hogy gyűlölöm. Túlságosan önző ahhoz, hogy szeretni lehessen. De azért se adja föl, Kázmér. Itt hagyom az újságot. Pályázzon!
Emlékmű. Minek az unalmat és a bárgyúságot kőbe faragni? Jaj, lesújtó, hogy én mennyire nem értek az ilyen pályatervek kidolgozásához.
Nem akarok neked hízelegni, pajtás, de lehet, hogy azért, mert szorult beléd némi kis talentum. Én is utálom a sarokkőipart.
Te, Bagdi, eszembe jutott valami. Mi a véleményed a lopásról?
Hát, ismerek tisztességes tolvajokat is. Miért?
Miért? Szegény kadarkuti barátunk Párizsban. Nála hagyta néhány rajzát. Közöttük egy-két emlékmű tervét is. Úgy rémlik, ennek a pályázatnak a terve is ott van a mappájában, hiszen 2 évtized óta készültek már kiírni. Csak a méreteket kéne átrajzolnom. Mit szólnál hozzá?
Ez világra szóló tréfa volna. Még ükonokáink is beszélnének róla. Nem is szólva arról, hogy egy esetleges sikerrel Kernbach Ilonát végérvényesen magadhoz fércelhetnéd.
Ezzel már elkéstem, öreg fiú. Itt van a zsebemben az idézés a vállóperemre.
Vagy a ketrezben, pajtás. Innen te már bajosan fogsz megugrani.
Mi van?
Hiába tanulmányozod olyan elmélyülten éberlány leveleit a malomról. Esze! Olvasd ezt a nagy hasra vágódást. Ha így megy, holnap már az akadémiába is beválasztalak.
Na, igen.
Látsó? Ha jól látom ezen a poros ablakon át. Igen. Befutott komám az első személyes gratuláció is. Az egérfogó remekül működött. Na, én megyek, Felméri! Magatokra hagylak benneteket! Hadd örvendezzetek egymásnak!
Jó napot, Kázmér! Nem zavarunk?
Ó, dehogy, Ilona! Üdvözlöm!
Kis Kázmér miatt jöttem. Nincs véletlenül itt?
Tudja jól, hogy a papu valósággal elrabolta tőlem.
Tehát nincs itt. Na, nem baj, majd előkerül. Látom, szorgalmasan dolgozik, Kázmér.
Igen.
Úgy látszik, a magány jót tett magának. Olvastam a lapokban, hogy a pályázatával megnyerte az első díjat. Gratulálok.
Köszönöm.
Ismerje be, Kázmér. Komisz volt hozzám.
Jó. Váratlanul érez a megjegyzés, de készséggel beismerem. Igen, kicsinyeskedtem, zsörtölődtem, vadfintorral viseltem a házasság örömeit, és pénzkérdésekkel szemben veszettül közömbös tudtam lenni. És ezen kívül hiányzott belőlem a tehetség, hogy a szent egyetértés érdekében mindig lehunjam valamelyik szemem. Mert a házasság a félszemű emberek paradicsoma.
Nekem olykor mindkét szememet le kellett volna hunynom,
Olyan elviselhetetlen alak volt maga Kázmér.
Ja, tudom. Mi férfiak általában rosszul idomított vadak vagyunk, ha beleszokunk a szerelem örömeibe. Sajnálom, hogy annyit vétettem az ízlése és a várakozásai ellen.
Maga alapjában véve megcsalt, Kázmér. Szándékosan félrevezetett.
Lehet, nem emlékszem rá.
Igen, megcsalt. Mert eldugta, valósággal elsikkasztotta előlem a tehetségét. 7 évi együttlétünk alatt közepes és sikertelen műveket alkotott, és most, hogy elváltunk, egyszerre kijött a színeivel.
Hát igen.
Hát, úgy látszik, az én szerelmem semmire sem volt jó. Nem ihlette és nem lelkesítette magát. Azóta megnyerte a pályázatot, és olvastam, hogy a Jégverés című szobrát olyan áron adta el, amennyit 7 év alatt összesen nem kapott. Hát, fáj, hogy bennem nem volt meg az a képesség, hogy magát ilyen alkotásokra ösztönözze.
Ó, ezért ne legyen lelkismeret furdalása, Ilona.
Csak az bánt, Kázmér, hogy céltudatosan előre megfontolt szándékkal dobott el magától.
Úgy dobtam volna el magamtól. Nem pontatlan fogalmazás ez, Ilona.
Ott hagyott, Kázmér, ez az igazság. És azon túl, hogy lelkileg teljesen összetörtem, az apámnak kell eltartania.
Ja, értem. Nézze, itt van még a dohányzó asztalon az az utalvány, amit a Jégverésért kaptam. Tessék, tegy el.
Köszönöm, Kázmér. Ugye magának is az a véleménye, hogy nincsenek jóvá tehetetlen dolgok. Én sok éjszakai töprengés árán rájöttem, hogy mindent jóvá lehet tenni. Még a legnagyobb vétkeinket is. Csak hallgatnunk kell az emlékeink sugallatára. Emlékszik még arra a délutánra, amikor az utcán megismerkedtünk?
A szerelem éppen olyan csoda, Ilona, amikor kezdődik, mint amikor elmúlik.
Az emlékeinket nem tudjuk letagadni, Kázmér. Hadd üljek ide magam elé.
Tessék.
Ugye jelentek még magának valamit? Ugye csak meg akar büntetni?
Nem volna rossz gondolat. De erre sajnos semmi okom sincs.
Ne tagadd. Megbántottalak. Macskási egyszer Ikarusznak nevezett. Azt mondta, viasz szárnyaid vannak, sohasem fogsz felemelkedni, röpködsz, aztán csúnyán le fogsz zuhanni. Nem volt önálló kritikai érzékem, ezért igazat adtam neki. De ismerem, nem hittem neked. Elejtettelek. Most megbüntettél azzal, hogy híres ember lettél. Ugye ki tudlak engesztelni?
Gombolja be a ruháját, Ilona. S ha lehet, maradjunk a magázásnál, hiszen sose tegezett engem. És ha már megtisztelt a látogatásával, hadd áruljak el magának valamit. A pályaterv nem az enyém.
Mi?
Láttam egyszer a moziban egy apacsot, aki csincsillabundát lopott a nőjének. Az ötlet termékenyítőleg hatott rám.
Mit beszél? Hogy lopott?
Igen.
Ne. Nem hiszem el. Túlságosan romantikus volna. És maga sohasem értett a romantikához, Kázmér. Maga mindig rossz osztályzatot kapott belőle.
Ha nem is, olvas el ezt a pár sort. Annak a levélnek a másolata, amelyet a bírálóbizottságnak írtam. Amint látja, felvilágosítottam őket arról, hogy tévedés történt.
És el is küldte nekik ezt a levelet?
Természetesen.
Hát, szép fiú maga. Nem érdekel a pálya terve. Tudja meg, hogy eddig sem érdekelt. A bírálóbizottsággal csinálhat ilyen tréfákat, de velem nem. Velem nem, érti? Gyűlölöm magát. Gyűlölöm.
Bocsásson meg, Ilona, hogy ilyen kellemetlen perceket okoztam magának. Higgy el, nem akartam megbántani. Ahhoz már túl messze kerültünk egymástól. Kérem, nyugodjon meg. Beszélgessünk inkább kis Kázmérről. Én szívesen magamhoz venném.
Szó sem lehet róla. Papu úgy sem egyezne bele. De én sem. Hogyne? Hogy a saját ízlése szerint nevelje a gyereket. És olyan élhetetlen alakot faragjon belőle, amilyen maga.
Sajnálom, Veronka, hogy nem tudtam lebeszélni az elutazásról. Másfél év után végre szabad, mint a madár, Pesten tölthetett volna még néhány napot. Miért siet úgy?
Nem tudok maradni, Kázmér úr. Haza kell mennem.
Hát persze. Haza. Ez az állomás minden ember menetrendjében benne van. Egy bizonyos idő múltán mindenki hazafelé kezd utazni. Úgy látszik, maga haza is ér. Az utolsó látogatásomkor a börtönben azt mondta, hogy valami fontos dolgot akar még elmondani nekem. Továbbá nem igen halaszthatja.
Nem is tudom, Kázmér úr, elmerjem-e mondani. Félek elkezdeni.
Egy perc múlva indul a vonatja. Vakarcs.
Csak azt szerettem volna mondani, hogy már kislánykorom óta. Szóval én Pestre is azért jöttem, hogy néha láthassam a Kázmér urat. Hallhassam a cipője koppanását. A gyerekemet is a Kázmér úrról neveztem el, mert én a Kázmér urat már kislánykorom...
Tudom, Veronka. Régóta tudom. És ha már ilyen szépen erőt vett magán, és elmondott mindent, mondja meg azt is, mit tehetek én? Hogyan segítsek magán?
Segíteni? Miért kellene rajtam segíteni? Nincs nekem semmi bajom. Nem kívánok én semmit Kázmér úrtól. Csak egyszer ezt el kellett mondanom. Most már minden rendben van, mert elmondtam. Soha erről nem fogok beszélni többet. Ugye nem bántottam meg Kázmér úr?
Elment a vonat. És én csak ácsorogtam ott a sinek mellett, kedves Éberlein doktor. Üresen, tétován, céltalanul. Közben leereszkedett a sötétség, az emberek szétszélettek, a pályaudvar elcsöndesedett. És ebben a csöndben egyszer csak ismerős, halk, elsuhanó hangok ütötték meg a fülemet. A magasból jöttek a hangok. Fölöttem vonuló madarak ködlöttek tova a tavaszi estében. És ebben a pillanatban, mintha valami megvilágosodott volna bennem ott a sinek mellett, kedves Éberlein, örömre és egyszerűségre születtünk, de rigolyáknak, szőrös szenvedélyeknek és vad gondolatoknak lettünk a gálya rabjai. Szemfényvesztők játszanak velünk, és mi kullogunk, torlódunk átkozott furuljájuk után, amely ostobá ravasz dallamaival a feneketlenül mély vízbe csalogat, hogy ott elmerüljünk. Pedig a földön valószínűleg mindenki számára van egy keskeny gyalogösvény, amely az örömök eldugott forrásához vezet. Én elindulok visszafelé, a magam ösvényén. Lehet, hogy egy más valakinek meg éppen ide vezet az ösvénye, ahonnan én most indulni készülök. Kiskázméron kívül nincs itt már senkim. Holnap elmegyek érte, megfogom a kezét, és kiballagunk ide az állomásra. Holnap után pedig már a Malom udvarán hallgatjuk a példázatait, kedves Éberlein doktor.
Napos oldal. Karácsony Benő regényét rádióra alkalmazta Vati Pap Ferenc. A második rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Felméri Kázmér, Garas Dezső. Anna, Káldinóra. Ilona, Béres Ilona. Péntek Péter, Székhelyi József. Doroti, Süccila. Veronka, Vencel Vera. Bagdi János, Bajgyula. Kovács úr, Balázs Samu. Közreműködött Egri Kati, Ferenci Krisztina, Herendi Mária, Maros Gábor, Váradi György. A felvételt Szekeres Sarolta és Kócé Gyula készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő volt. A zenét Török Etel állította össze. Szerkesztő Dénes István, Rendezte Török Tamás.
A hangjáték befejező részét hallhatták. A felvétel 1977-ben készült, és utoljára 1978. június 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.